Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a polyva, amelyet szétszór a szél. Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején, és a vétkesek az igazak közösségében. Mert ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész. Imádkozzunk. Mindenható Isten, te hatalmas vagy, és felfoghatatlan nagyságodban, szentségedben, bölcsességedben. És Uram, mi meg se tudnánk ismerni téged, ha egész életünkön át keresztbe, kasba járnánk ezt a világot, csak sejtelmünk lenne arról, hogy vagy és hogy nagy vagy, de nem élhetnénk át szentségedet és közelségedet, jóságodat, irgalmadat, megbocsátásodat, és nem lehetne reménységünk, nem lehetne igazi élő reménységünk. Magasztalunk téged, Urunk, mert te kijelentetted magad ebben a világban, nem csak a teremtett világ csodáiban, hanem szóltál kiválasztott embereknek, köszönjük neked. Köszönjük neked az ószövetségi szentírást, és köszönjük, Uram, hogy több százszor abban jelezted, üdvözítőt küldesz a világnak. És Uram, áldunk és magasztalunk téged az új szövetségért, az új szövetség közben járójáért, az áldott Jézusért, a te szentséges fiadért. Köszönjük, hogy ismerhetjük, köszönjük, hogy szerethetjük, mert ő előbb szeretett. Uram, köszönjük, hogy egyre jobban látunk téged, és biztos előttünk a cél. Áldunk, magasztalunk, Uram, mert összegyűjtöttél bennünket, hogy a veled való közösségben megerősödjünk, hogy tisztítsd látásunkat, ha valamit elfelejtettünk, felelevenítsd, vagy megerősítsd bennünk a te szavadat, hogy új elhatározásra indíts bennünket, és felkínálod, Uram, a te erődet, hogy veled, benned, általad mi eredményesen élhetjük a hívő életet. Köszönjük neked. Uram, légy itt most velünk. Te személy szerint ismersz bennünket. Rejtett titkos gondolatokat, elrejtett bűnöket, csüggedéseket, fáradtságot, fájdalmat, reménytelenséget. És azt is, amit eddig ajándékoztál, és ami abból megmaradt bennünk, és amiért felindulhattunk arra, hogy jöjjünk a te színed elé. Legyen kezedbe, Uram, ez a nap is, minden órájában. Amen. Kedves testvérek, úgy gondolom, hogy valóban nagyon fontos, hogy a 10 parancsolatot újra és újra végig gondoljuk, és nagy öröm, ugyanakkor nagy veszély is, hogy a gyónó liturgiánkban minden alkalommal elhangzik, mert elszállhat a fülünk mellett. Ugye az a célja a 10 parancsolat felolvasásának, a szeretett kettős parancsa felolvasásának, hogy megvizsgáljuk lelkiismeretünket. És felfedezzük, ami éppen akkor, amikor bűnvallásra készülünk, az életünk aktuális bűnje. Mert ha így élünk, akkor azért ezek az aktuális bűnök nem tudnak elsodorni bennünket. Tehát ha figyelmesen éljük az életünket, és rajta kapjuk magunkat, hogy rosszak a gondolataink, rosszak az indulataink, rosszak a vágyaink. Ha ezeknek csak a rezdülésére egy suhanatnyi, egy árnyalatnyi dolog történik a lelkünkben, és azzal állunk oda az Úr elé, Uram, légy irgalmas nekem, bűnösnek, ha tényleg érezzük, hogy hát nem kellett volna annak se úgy történni. Nem kellett volna végigmenni a gondolatainkon. Akkor nem lenne veszélyes számunkra ebben a világban jönni-menni, csak akkor, hogyha egyre nagyobb engedélyt adunk magunknak arra, hogy amit én gondolok, amit én érzek, ami a vágyam, hát az nem olyan nagy baj egy ilyen feslet rossz világban, hát ehhez képest én még angyal vagyok. Nem a világhoz képest kell az embernek megvizsgálni saját magát, hanem az Isten igéjéhez képest kell megvizsgálni saját magát. És mindig újra. És kezdő, még teológiai hallgató koromból állnak előttem emlékben idős testvéreim, meg akkor középkorú testvéreim, akiknek nagy része már nincs az innenső oldalon. Kiki felsorolta Isten tisztelet után, hogy ő mit nem csinál. Én nem dohányzom, nem iszom, nem káromkodom. És a végén már annyit hallottam, hogy ilyenkor beszóltam, és nem is paráználkodik, vagy ha azt mondta, hogy azt nem csinálja, akkor megkérdeztem, és nem veri a feleségét, mert hát bosszantó dolog az, hogy hát mit hősködik az ember, ha éppen valamit nem követel. Ez csak bevezető gondolatsor volt. Tehát amivel én szeretném kezdeni a 10 parancsolatnak a kijelentését, hogy én az Úr vagyok a te Istened, és felolvasom Mózes második könyve 20. fejezetének az első 6 versét, ez az igém. Akkor mondta el Isten mindezeket az igéket, én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak semmiféle Isten szobrot. Azoknak a képmására, amik az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vizekben vannak. Ne imádd, és ne tiszteld azokat, mert én az Úr a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is, harmad és negyedízig, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Az első gondolat, testvérek, Ézsaiás próféta könyvéből került elém. Szent, szent, szent a seregek ura. Dicsősége betölti az egész földet. A parancsolatokra mindenek előtt szeretném, ha úgy néznénk, hogy Isten csodálatos rendje. A mennyben nem lesz tiszteletlenség, a mennyben nem lesz irigység, a mennyben Isten neve mindig szent névként fog elhangzani az énekeinkben, az Isten dicsőítésében, Isten magasztalásában, és nem lesz más, ami a mennyei sereg tagjaiként, ha ott leszünk, remélem ott leszünk. Mert nem fog eszünkbe jutni, mert nincs más. Mert az Isten szent. Nem lesznek parázna gondolatok. Ünnepelni fogunk, sabbát lesz az egész. Valami rendkívüli, valami csodálatos. Nem fogunk unatkozni. Boldogok leszünk benne. A 10 parancsolat valamennyire előrevetíti a mennyei ország értékrendjét. Azt az értékrendet, ami csodálatos. Hát tessenek elképzelni, akik most itt velem szembe ültök, Nem tudsz oda menni a szomszédasszonyodhoz és mondani, hogy te a negyedik szomszéd milyen piszok alak. Nem fogsz hamis tanúbizonyságot tenni. Egyszerűen hiányozni fognak ezek a dolgok. Az Isten szent. Csodálatos. Semmi árnyék, semmi folt nincs a személyében. Tökéletes. Hibátlan. Nem vétkezik. Soha nem volt semmi, amit fejére lehet olvasni. Annál nagyobb disznóság, hogy az ember fogja magát és fölébe helyezi az Istennek, és elkezdi vádolni az Istent. Miért enged meg egy betegséget, miért enged meg egy bajt, miért enged meg egy válást, hát, hogy rosszul bánjanak velem, miért engedi meg. És az ember olyan boldogan, nyugodtan megy tovább a halálnak, a sötétségnek az útján, mert joga van ahhoz, hogy az Istent vádolja. Isten megvádolhatatlan. Hát mondhatunk mit, amit akarunk. Az Isten személyén semmit nem változtat. Isten az marad. Isten nem változik. Olvassuk a zsidókhoz írott levélben. És milyen jó, hogy nem változik. Jézus Krisztus tegnap és ma is örökké. Ugyanaz. Milyen jó, hogy van valami változatlan, valami elmozdíthatatlan, biztos ebben a világban, ahova ráadásul oda mehet az ember, és ahol ott maradhat az ember. Szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. Elég baj, hogy ezt sokan nem látják. De ettől még igaz, mert a sátánnak minden mesterkedése, minden erőfitoktatása, az, hogy győztesként jár ebben a világban, az is csak olyan korlátok között működhet, amihez az Isten hozzájárul. Tehát nem szabad, ahogy hirdeti magáról, és nem ad szabadságot, ahogy hirdeti, hogy nála van az igazi szabadság, mert korlátozott a működési területe. Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és hogy ez minél közelebb kerüljön az emberekhez, ezért ad hatalmat az ördögnek, és ne legyen kétséges, hogyha nagyon elkényelmesedne az életünk, és soha semmi baj, se betegség, se fájdalom nem kínozna. Ha emberek nem tudnának vétkezni ellenünk, akkor egyszerűen nem is éreznénk, hogy szükségünk van az Úrra. Borzasztó, hogy amíg ebben a világban élünk, hát ezek a dolgok is nagyon is kellenek nekünk. Ezért tud aztán az ember egy idő után boldogan élni egy halom betegséggel. Mert megtapasztalja életében, hogy Isten mennyire föl tudja használni, hogy kordába tartson. És akkor el tudja mondani, bármilyen a baja, hogy áldalak, Uram, és magasztallak téged. Hát nem az a fontos, hogy hogy tart meg, hát elsősorban Krisztusban, de ilyen külső körülményekre vonatkozóan, hogy még persze, lehet azt is mondani, hogy a gonosztól jönnek. De az Isten hozzájárul, és terelgeti az embert, irányítja az életét. Ugye sokkal inkább az történik, hogy azt látjuk, nem Isten dicsősége tölti be a földet, hanem sötétség, erőszak, mocsok az egész földet. És ez rabságban tartja az embereket. Jó, hogy nem tudok rajzolni, különben állandóan rajzolnék, de hát azért szeretném képiesen elmondani, hogy mindenki próbáljon valamilyen gyomnövénynek a gyökerét maga elé képzelni. Mondjuk a folyondálét meg a lapujét. Az egyik azért, mert iszonyatosan hosszú, a másik azért, mert nagyon vastag és erős. Most ez a két gyökér egyszerre köti az embert a sötétség hatalmához. így jövünk a világra. Hogy ez a gyökér ott van mindegyikünkben. Nem gondolom, hogy egyforma erővel árad minden gyökérből föl a sötétség, az erőszakosság, a mocsok, hiszen az, hogy valaki hívő családba születhet, akiért fogantatásától imádkoznak. Ha olyan példákat élnek elé, ahol a szülők Isten előtti alázatban, ha kell, a gyerekeik előtti alázatban, a házaspár egymás előtti alázatban él, ahol nem leplezik el, hogy vannak bűneik, és Isten irgalmára szorulnak, ahol az imádság, az oltalom kérés, az ott van minden nap a szülőknek a szívében és a közös imádságában. Ahol nem ez az első számú kérdés, jaj csak felvegyék az egyetemre, jaj csak külkereskedő legyen, jaj csak 6 nyelvet beszéljen, jaj csak nem tudom én mi történjen vele, hanem az első az, hogy üdvözüljenek, és az Úr angyalainak parancsoljon, és oltalmába tartsa őket, akkor ez természetesen működik. Tehát Isten meg is ígéri, hogy meghallgatja a mi imádságainkat. A bűnöknek azonban olyan lenyomata kerül az embernek a lelkébe, részben Ádámtól örökölt természetünk miatt, ez a gyökér köt az ördöghöz, a sátánhoz bennünket, másrészt pedig, hát én is visszaemlékszem, 12 éves kori képemlékemhez, ami 20-sok éves koromban kezdtem el imádkozni, hogy az Úristen szabadítson meg a képtől. Tehát minden sötét dolognak a lenyomata beleég az embernek a szívébe. Amikor egy, nem tudom, hogy ma is így van-e, de még gyerekkoromban láttam ilyet, amikor a marhát vagy a lovat stemplizték, bilogozták, akkor ugye ott érezni lehet az égett szőrnek a illatát, és plusz még lehet látni, hogy ott sistereg és beleég annak a jószágnak a bőrébe az a bilog, amit oda tesznek. Hát az, amit az ördög belenyom a lelkünkbe, az bizony oda ég. És ezt jó látni, jobb látni, mint úgy tenni, mintha nem lenne. Hát ezt nem tudjuk elkerülni. Amíg Jézus nem jön vissza, hogy ítéljen élők és holtak felett, addig így fognak születni az emberek erre a világra. Erősen belegyökerezve a sötétség hatalmába. Erőszakos természettel. Ha van közöttetek néhány testvér, aki el szokta mondani magáról, hogy jaj, nekem áldott jó természetem van, mert ha saját magáról mondja, akkor mély erőszakosság van benne. Mert az ördög segít, hogy ezzel a nagyszerű gondolattal leplezze saját magát. Ha nincs ilyen gondolata, akkor is van benne erőszakosság. Ne legyen kétséges előttünk. Lehet, hogy ez se egyforma, nem tudom. De van. És mocsok. Az is van. A nagy kérdés, hogy mit csinál az Isten. Ez a nagy kérdés. Mert felháborodhatna, és megsértődhetne. Egy csodálatos, gyönyörű, kertet, világot, édent adtam az embernek. És boldogságot. Azt se tudta, hogy van betegség, azt se tudta, hogy van fájdalom, azt se tudta, hogy van erőszak, azt se tudta, hogy van sötétség, csak azt tudta, hogy valamire vigyáznia kell, nem szabad hozzányúlni. Mert az a halál. De Isten nem háborodott föl, nem sértődött meg, hanem megszólalt és kérdezte, hol vagy. Az első evangéliumi szó a bűneset után. Hogy Isten utána kérdez az embernek, hol vagy. És miközben ezt Isten kérdezi, tulajdonképpen elindul az ember után. Vagy így mondanám, elindul az emberiség után. Isten azt akarja, hogy szent légy. Hogy boldog légy. Így is mondhatom. Örömmel olvastam ma reggel Ezékiel próféta könyvét, és miután azzal kezdődik, hogy 7 nap múlva, hát megnéztem, hogy mi volt 7 napon át, mi történt ott. És ugye ott az van benne, hogy 7 napig ült a között a ronda nép között, és gyötrődött. Nyilván a nép állapotán. Ott kezdődik valahol a megszentelés, amikor az ember nem ítélkezik azok fölött, akik rossz életet élnek, hanem belerendül, hogy ez a normális. A natura, a természet, ugye az már rengetegszer megjelenik, tehát az ember természet szerinti állapota, a születés szerinti állapota, a hitetlen állapota, a bűnös állapota. És Isten azt akarja, hogy az ember ne olyan legyen, hanem boldog legyen. Ezért is választottam az első zsoltárt. Boldog az az ember, aki gyönyörködik az Isten törvényében. Nem jár bűnösök útján, és nem ül csúfolódók székén. Persze a nevelés, a neveltség azért az sok vonatkozásban jó dolog. Megtanulja az ember otthon a családjában, hogy mi illik és mi nem illik. Isten nélkül is és hit nélkül is lehet ezt tanulni és elsajátítani. De ezen keresztül a természete nem változik meg egyetlen embernek sem. És jól nevelt és jól fésült emberek között is rengeteg, amiről tegnap volt szó, a pedofil, a homoszexuális és a tolvaj és a gazember, mert a neveltség az bizonyos határok között arra szolgál, hogy az embert jobban elfogadják mások. Ez a cél is egyúttal. De bent, hogy tudnilik gyökeres változás történjen, ahhoz azt a gyökeret, ami a sötétségből jön, igazából ki kell írtani. Jó, ha tudjuk, hogy itt a Földön mind halálig nincsen tökéletesen 100%-ig kiírtva belőlünk az a gyökér. Ez a természetünk mind halálig megmarad. Azért jó ennek az ismerete, mert ez érzékenyé és figyelmessé tesz arra, hogy el ne bízzuk magunkat, mintha velünk már megtérésünk óta nem lenne semmi baj. Nem mondanám, hogy csodálom azokat az embereket, mondjuk akik kortársaim, és azt mondják, hogy amikor én 50 évvel ezelőtt megtértem, azt megelőzően ilyen meg ilyen voltam, aztán mintha 50 év alatt nem történt volna semmi az életében, ami miatt szégyenkeznie, vagy pironkodnia kellene, vagy nem lettek volna hülye ostoba gondolatai. Hát vannak. De, ami a nem mindegy, hogy új természet részesei lehetünk. És Isten meghozta értünk azt a csodálatos áldozatot, kegyelmet. Még nem Jézusra gondolok. Hogy Istenévé lesz az embernek. Én az Úr vagyok a te Istened. Üzeni Mózesen keresztül. És adja a 2 kőtáblát, amiről egy kicsit szeretnék előzetesen beszélni. Részben azért, mert a felosztása nem egyforma az egyházakban. 13 parancs van egyébként ebben a szakaszban, ha végigolvastuk volna, ebből kettő nem tiltás, szenteld meg az ünnepnapot, tiszteld apádat és anyádat, de ezeket ugyanolyan nehéz betartani, mint az, hogy ne ölj vagy a többit. Tudnilik, amíg az ember erőlködik, addig írtó keserves a parancsolatokat megtartani. A régi természetem is erőlködhet, aztán még nagyobbakat eshet. De visszatérek, tehát maradjunk abban, hogy most számokat nagyon nem fogunk mondani. A mi felosztásunk szerint 3-7, más felosztás szerint 4-6 a két kőtáblának a parancsolatai. De a legizgalmasabb rész, hogy emberek istenesen is, meg Isten nélkül is a parancsolatok nélkül élnek. Mert attól, hogy valaki tudja, hogy van Isten, attól még nem változott meg a belső élete. De ugye a szenzációs felfedezése volt az ördögnek, hogyha egyszer bedobjuk a világba azt a csapdát, hogy nincs Isten, és hogy lehet látszólag valami jót felmutatni és mégis rombolni. Miután itt néhányan vannak közel annyi idősek, mint én, mert kevesen fölötte, de néhányan azért átélték azt, hogy ja, hát az első kőtábla minket nem érdekel, de a másodikat betartjuk. Hát drága testvérek, az első kőtábla nélkül nem lehet a másodikat betartani, az történik, ami történt itt Magyarországon is, hogy az első az nem érdekes, mert Isten nincs, a másodikban meg meredeken csúszott le az ember. A törvény az egy. De egészen pontosan, ha valaki egyet megront a parancsolatok közül, az egész törvény megrontotta. Tehát amire hivatkoztam az elején, hogy én nem öltem, nem loptam, hát megrontotta az Isten törvényét. Arról nem beszélve, hogy az én tapasztalatom szerint nem csak a baj nem jár egyedül, a bűn sem szokott egyedül járni. A legtöbb tolvaj előbb-utóbb paráználkodik, a legtöbb alkoholista előbb-utóbb paráználkodik, a legtöbb parázna elkezd lopni, hajszolja a dicsőséget magának, lenulláz más embereket, keresztül gázol embereken, tehát nincs olyan, hogy jaj, nekem csak ez az egy vétkem. Derűre jutottam, mert négy gyerekünk közül a nagyobbik fiunk szokta mondani, ha az édesanyja valamit már nagyon nem fiatal, annyira őse, mondja neki, hogy jaj, fiam, azt mondja, de nekem csak ez az egy bűnöm van. Mindig éppen az az egy, ami szem elé kerül. Tehát elhitetnénk magunkkal, de nem így van. Mi romlott természetű emberek vagyunk. Ezt ha nem vesszük komolyan, akkor egyszerűen nincs esélyünk arra, hogy ez ellen harcoljunk, és a kulcsa, én az Úr vagyok, a te Istened. Hát azért, ha belegondolunk, ez is elképesztő isteni szeretet. Csak az Isten személyisége ilyen, hogy megbocsát bűnt, hitszegést, vétket. Hát felfoghatatlan, hogy miért. Én az Isten nagyságához, dicsőségéhez egyetlen énekemmel se, pedig rengeteget fújom magamba, ugye ha másokkal autózom, akkor azért nem szoktam produkálni magamat, de ha egyedül autózom, akkor rengeteget éneklek, találok ki énekeket, mert annyira jó Isten dicsérni. Aztán nem tudnám még egyszer elénekelni, mert semmi tehetségem nincs ahhoz, hogy komponáljak valamit, de éneklek az Úrnak. Na szóval, tehát jön belőlünk az Isten felé a dicsőítés, a hála, a magasztalás, de ami életünk csodája, hogy az Isten indult el felénk sötét, mocskos emberek felé. És ha lehet, ne nagyon kozmetikázzátok magatokat. De ez is egy ördögi csapda. Vagy az, hogy az embernek van valami nagyon rossz az életében, és utána tesz egy kis jót. Ugye, kedves hittestvérünk, amikor a cserkészet újra elindult, jön hozzám, hogy mit szól a cserkészethez. Mondtam neki semmit. Azt mondja, hogy hát milyen nagyszerű dolog, minden cserkésznek minden nap kell egy jót tenni. Mondom neki, akkor én hajnalban 4-kor kelnék, tennék egy jót, aztán egész nap azt csinálok, amit akarok. Hát borzasztóan rászedhetők vagyunk, de most, ha ezt a részt nagyon megfigyeljük, hogy Isten felcserélhetetlen, szent, semmit nem kopott a szentsége, az ő szentségébe várja a romlott, sötétben élő, szétpazarolt életű embert. Hogy az ember szent legyen. Ez felfoghatatlan a kegyelemnek ez a nagy csodája. Az Isten természetének, nem tudom jó szó-e, az Isten jellemének ez a csodája. Nincs még egy olyan, mint az Isten. Hogy élsz együtt Istennel? Mert Istennek erre a szavára, hogy én az Úr vagyok a te Istened, el kell döntened, hogy te pedig ki-e vagy neki. Remélem, hogy sokatokban megfordult az a gondolat, Uram, én a te gyermeked vagyok. Mert ez lehetséges. Ezt akarja Isten. És az Isten, aki szent, aki a szeretet, nem erőszakolja rá senkire közülünk, hogy szent legyen, hogy hozzámenjen, hogy elfogadja az Isten atyaságát. De ha elfogadtuk Isten atyaságát, akkor boldogok vagyunk. Akkor olyan gyermekei lehetünk, akik ott téblábolunk körülötte. Legyetek olyanok, mint a kisgyermek, mint a 2 éves. Aki 2 éves koráig csak gondoskodást és szeretetet kapott. Ne annyi idősek, mint én, ne sihederek, hanem legyetek olyanok, mint a 2 éves kisgyerek. Botlik ő is, de úgy ölelgeti az apja anyja lábát. Úgy várja a puszit. Úgy várja az ölelést. És Isten adja, magához ölel. Szoktuk mondani, hogy végül is nem az érzelmeken múlnak a dolgok, kétségtelen igaz. De az ember legbelsejében Isten újat kezd, Isten lesz, ha övé lesz a királyi trón az életemben, a szívem közepén, akkor azért az érzéseim, a gondolataim és az indulataim is változnak. Jól érezhetjük magunkat. Nem jól osztottam be az időmet, de azért még néhány gondolatot elmondanék. Mindenek előtt van egy viszonylag friss olvasmányom, Billy Grahamnek a Közelgő lódobogás című könyve, aminél szintén, mint a gyökérnél szeretnék érzékeltetni valamit, tehát aki már járt pusztában, és hallotta, hogy 2, 3, 4, 5, akárhány ló vágtat. Egyre erőteljesebb a lábaknak a dübörgése, hiszen egyre közelebb dübörök hozzánk. És ugye a Jelenések könyvében van felsorolva a 4 lovas és a 4 lószín, ebbe most nem mennék bele, csak azt szeretném mondani, hogy végül is a közelgő lódobogásnak a gondolata azt jelenti, hogy egyre közelebb van a vég. Egyre közelebb van Jézus visszajövetele. Hogy észre kellene venni, hogy bizonyos dolgokban hogyan torzul a világ. Csak Egy példa jut most eszembe, nem emlékszem rá, hogy a könyvben olvastam-e, de mondjuk 3000 vagy 4000 évvel ezelőtt valaki vette egy bicskát és keresztül szúrta a másikon. Most egy gomnyomásra 1 millió embert el lehet pusztítani. Tehát bizonyos dolgokban lehet látni azt, hogy mennyire erősödnek a sötétségnek, a gonoszságnak a dolgai bent ebben a világban. És ugye ír a megtévesztésnek a lovasáról, és arról, hogy mennyi minden van, ami elvonja az embernek a figyelmét Istenről. Tehát ugye valahol elkezdődik életünk során egyszer Isten megszólít. Én nekem eszembe jutott, már sokszor elmondtam itt, hogy 20 pár éves koromban, hogy Isten 6 éves koromban megszólított. Kimosódott belőlem, de Isten visszaadta ezt az emléket. De akár mikor volt az életetekben, hogy Isten először megszólított, az nem annyira természetes, annyira talán nem is igaz, hogy egyszerre minden megváltozott, hiszen a bűneinket, ha egyszerre vennénk észre, akkor nagyon elcsodálkoznánk, de hát erről Isten gondoskodik, hogy jól működjön. A lényeg azonban az, hogy sokszor, aki sokra értékelte Isten szeretetét, egyszer úgy ellaposodik a hite. Már nem lesz az Úr az ő Istene. Nem az Úr lesz az ő Istene egészen pontosan. És a megtévesztésnek a gondolatánál jutott eszembe, hogy itt egy kicsit a Filippi levélhez hasonló gondolat van a 20. fejezet 4. versében. Semmiféle Isten szobrot, azok képmását, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy föld alatt a vizekben vannak. Ugye ott mondja Isten igéje, hogy az Atya minden hatalmat Jézusnak adott, akinek nevére meghajol minden térd, mennyeieké, földieké és föld alattiaké. Olyan hatalmaké, amiket az ember itt imád, amelyeket az ember Istennek tart, Istenit. És mindaddig, amíg nem lesz az embernek az élete átadva Jézusnak, amíg nem lesz Úr az életébe, amíg el nem ítéli az egész életét, vagy meg nem ítéli az egész életét, addig ő maga nem tud meghajolni, térdet hajtani Jézus előtt. Fut előle. Most nem részletezem, de úgy érzem, hogy ez egy nagyon nagy kísértése az embernek, hogy megtévesz bennünket, hol jársz jól, mikor lesz jó az életed. Rendszerváltás után, egy évvel talán hamarabb jött haza a kisebbik lányunk, Németországba tanult, több külkereskedő is hívta, hogy a német tudását felhasználva, hát üzletkötő lenne, nem baj, ha nem ért az üzlethez, majd ő ért. A lányunk meg tud németül, majd csak valahogy jó üzlet lesz belőle. És hát én nagyon hálás voltam, hogy nem kérdezett meg bennünket, hogy menjen vagy ne menjen, hanem nem ment. Hát azért az egy nagy kísértés, amikor látja az ember, hogy a Trabant helyett át lehet szállni egy Opelbe, az Opel helyett át lehet szállni egy Mercedesre, hogy a másfél szobás lakás, vagy a minigarzon helyett lehet egy nagyobb, a nagyobb helyett lehet egy kertesház. Tehát, hogy mikor jársz jól? Hát akkor jársz jól, ha az Úr a te Istened, és ott maradsz mellette. Aztán akkor nem biztos, hogy baj, ha lesz egy nagy kertesházad. De lehet, hogy baj. Nem tudom. Nem biztos, hogy baj, ha lesz egy nagy autód. De hát, ha... Nem tudom, voltatok-e már autókiállításon? Hát majdnem minden drága autóhoz jár egy forró nadrágos lány. Hát azért, és erre mondja az ige, hogy senki meg ne tévesszen titeket. Vagyis hát arról van szó, hogy az embernek észnél meg szívnél kell lenni ahhoz, hogy jól működhessen az élete. A másik a megtévesztésben. Ez a külső, a világ, ami körülvesz bennünket, a megtévesztésben az egyház. Itt a pár mondatot beszélgettünk a sátánistáknak nem tetszenek bizonyos honlapok, mondanám én, hogy annyi baj legyen. De hát őszintén szólva, amikor szidják a papokat, akkor ott ülök Jeremiás mellett, és azt mondom, hogy piszok papok között élek, és én is piszok pap vagyok. Tudjátok, mit mond Jeremiás? Tisztátalan ajkú nép között lakom, és tisztátalan ajkú vagyok. Tehát igazából, hát borzalom, de ez a realitás. Hát amit rólunk el lehet mondani, ami igaz, de nem azt, ami nem igaz, ami igaz, az a pokol. És hát persze hívő emberekről is, csak most én inkább magunkról beszélnék. És hát, ha neki lehet, nekem miért ne? És ez a minimalizálása a bűnöknek, az még nem olyan nagy baj. Én azért ezt is gyakran elmondom, de kénytelen vagyok vele, nem annyira szeretem hangsúlyozni, hogy nincs kis bűn és nagy bűn, noha tudom, hogy aki, a legkisebb magyar pénz 5 forint, aki 5 forintot lopott, az is lopott, aki 5 milliárdot, az is, és természetesen az 5 forintot lopón is a halálos ítélet rajta van. Tehát ebben a tekintetben nincs kis bűn és nagy bűn. De az, hogy engedjük magunkat, lehetne mondani, hogy mázlink van, mi nem jutunk olyan helyzetbe, hogy 5 milliárdot lopjunk. Ez is egy nagy kincs, hogy az ember nem jut olyan hely. De le jutott már olyan helyzetbe. Majd utána megfaggatom. Tehát, testvérek, szóval úgy gondolom, hogy nekünk saját magunkat legalább annyira meg kell vizsgálni, mint a gyülekezeten kívülieket. És mindenki, aki forró szeretettel szereti az elbukott hittestvérét, aki forró szeretettel szereti, és aki biztos magába, hogy vele együtt nem fogja elsodorni az ördög, az mondja meg neki, hogy fáj nekem, hogy nem ott vagy, ahol lenned kellene. Hogy kiestél a kegyelemből. Ezt el kell mondani. Isten nem sokat kér tőlünk. Azt mondja, adjad, fiam, lányom, a te szívedet nekem, és a te tekinteted az én utamat vagy útjaimat őrizze meg. Miután lesz egy jó beszélgetés még reménység szerint, csak azt mondanám, hogy ahhoz, hogy az Úr legyen a mi Istenünk, ahhoz Vörös Sándornak az egyik énekélet verséből jó az a vers, légy közelebb hozzám, ahogy csak lehet, most és mindörökké imádságom ez. Mert a legjobb közelség az Úrral, az Isten szeretet, aki a szeretetben marad, Istenben marad. Ezek az én visszatérő, minden nyáron visszatérő igéim. Maradjatok én bennem és én ti bennetek, nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az én bennem lakik, én pedig ő benne. De ennél nem lehet közelebb lenni, hogy körülöl el, és kitölti a belsőnket. De ha megkopik a külső erő, akkor oda kell borulni elé. Ha megrendül a belső erő, oda kell borulni elé. Hogy ő amennyire csak lehet, ő maradjon Isten az életünkben, az Úr, Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak Istene, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya. Amen. Imádkozzunk. Uram, kérlek téged, tartsd meg a szívünkben azt, amit te jónak látsz, és áld meg az előttünk lévő időt. Erősítsd meg velünk kötött szövetségedet. A te fiadért, Jézusért kérünk. Amen.